Moha bácsi meséi. Őszi barack és uborka. Egy tavaszi estén rossz kedvűen baktattam hazafelé. Több kellemetlenség is ért a nap folyamán. A dombtetőn keltem át, Földig Szakál bácsi háza mellett vitt el az utam, de annyira belefeledkeztem az orlógatásba, hogy őt magát észre se vettem. Pedig kint állt a kapuja előtt. Csak akkor rezzentem össze, amikor utánam szólt. Mohácska, miért vagy ilyen szomorú? Mi bajod van? Jaj, sok bajom van, Földig Szakál bácsi. Olyan rossz nekem. Bevezetett a kertjébe, föl a verandára, és leültetett. Mohácska, a nap minden perce örömet is, bánatot is hoz. Minden perc olyan, mint egy tányér. Van rajta egy illatos, édes, lédús őszi barack, meg egy kemény, keserű uborka. Tőled függ, melyiket választod. Ingattam a fejem. Az én tányéromon mostanában csak uborka van. Elmosolyodott. Mondd el, mi történt? Mi bánt? Nyomozzuk ki, miért nem veszed észre az őszi barackot is? Örültem, hogy elmondhatom. Szinte hömpölygött belőlem a parasz. Olyan rossz, már reggel is a felkelés. Például ma is. Éreztem, hogy jó lenne még egy kicsit aludni, de gyopár durván rám kiabált, hogy keljek már fel. De ha így kelek fel, akkor hogyan örülhessek annak, hogy reggel van? Ez csak uborka. Hol itt az őszi barack? Az viszont őszi barack lett volna, előre örültem is neki, hogy kabát nélkül könnyedén lépegethettem volna az iskolába, hogy ettől is érezzem, tavasz van. De édesanyám utánam szólt, és kabátban kellett mennem. Megint uborka. A tanítóbácsi meg észrevette, hogy Rezeda az én füzetemből másolta le a számtan leckét, és azt mondta. Tudod-e, Moha, hogy nem csak az a csaló, aki leírja, hanem az is, aki engedi, hogy leírják? Újabb uborka. Persze azt nem kérdezte meg, hogy miért engedem, hogy leírja. Hát miért engeded, kérdezte Földig Szakál bácsi. Mert Rezeda minden este azt mondja nekem, hogy ha nem engedem, én leszek az oka annak, hogy rossz jegyet kap. És azt is szokta mondani, hogy irigy vagyok. Ez is uborka, ráadásul minden este. De rengeteg egyéb uborkám is van. Ma például az egyik szünetben véletlenül neki szaladtam kutykurutynak. Elesett és úgy szidott, mintha mindene összetört volna. Azt mondtam neki, és amikor a múltkor szándékosan kitetted elém a lábad? De ő csak legyintett egyet az orrom előtt. Ebből aztán birkózás lett, és a tanítóbácsi azt mondta ránk, az egyik 19, a másik egy hián 20. Egy kalap alá vett engem kutykuruttyal. Mekkora uborka! Ebéd után már nagyon vágyottam végre egy kis örömre, hát nem kezdtem rögtön neki a tanulásnak, hanem sétáltam egy kicsit a kertben. Aztán tanultam is, de úgy éreztem, hogy még kevés volt az öröm, hát mesekönyvet olvastam. Aztán megint tanultam, de még mindig vágyottam egy kis boldogságra, hát kimentem megnézni az eperpalántákat. Ekkor már nagyon bántott, hogy nem tanulok, és éppen vissza akartam sietni a házba, de akkor megértem, kiáltott Bérci Berci, hogy menjek vele golyózni. És te? Mit feleltél? Húzta fel a szemöldökét kíváncsian Földig Szakál bácsi. Mondtam, hogy tanulni akarok, de nem törődött a jó szándékommal, hanem erőszakkal rábeszélt a golyózásra. Ez nagyon csúnya volt tőle. Azt mondta, látja, hogy úgysem tanulok, hanem piszmogok. Elmentem hát vele golyózni, de nyugtalanított, hogy tanulás helyett játszom, ezért aztán minden gurításom rossz volt, és elnyerte az összes golyómat. Ez is nagyon bántott, hogy hallgattam rá. Ez dupla uborka. Beszaladtam tanulni, de ekkor már az asztalon volt az uzsonna. Gyorsan meg akarta menni, még a kézmosást is elhagytam, de gyopár nagyon csúnyán rám szólt, hogy mossa kezet! Ahogy rám szólt, az megint uborka. Ettől még rosszabb lett a kedvem. Éreztem, hogy most már úgysem menne a tanulás. Kimentem hát a játszótérre. Hát, amint odaértem, láttam, hogy Ugri-Bugri meg Lilalali összeakaszkodva húzakodik. Nagy Pici meg szét akarta választani őket, és persze nem a maga öccsét, hanem Ugri-Bugrit szitta. Oda szaladtam, és meglöktem Nagy Picit. Igen ám, de erősebbre sikerült a lökés, mint akartam. Nagy Pici elvágódott, ez azonban véletlen volt. Az viszont már nem volt véletlen, hogy mihelyt felugrott, derékon kapott, és azt üvöltette. Meg se kérdezed, melyikük a hibás? És földhöz teremtett engem. Örült, hogy dögönyözhet, nekem meg nagyon rosszul esett, hogy örül neki. Ez megint Uborka. Most már játszani se volt kedvem. Az is nyugtalanított, hogy még nem tanultam. Hazamentem hát, megírtam a leckét, és tanultam. No, ezután tényleg jutott egy kis öröm is, amikor kimentem az utcára pihenni. De rögtön újból rossz lett. Édesanyám kiáltott, hívott, de nem mehettem be tüstént, mert hallottam, hogy jön a csacsikordé, és Tóbiásnak is mindig megszoktam vakarni a fülét. Ő ezt már el is várja tőlem. Visszakiáltottam hát édesanyámnak, hogy rögtön. De amikor bementem, mégis megszidott, amiért megvárakoztattam. Ez is Uborka. És utána megint Uborka. Ugyanis tejet hozatott velem, én meg útközben nem tudtam ellenállni, és ittam egy kicsit a tejből. Persze, tudom, hogy hiba belenyalakodni a család tejébe, de édesanyám túlságosan is megszidott miatta. Pedig ő szokta mondani mindig, hogy híznom kell. És mi történt azután? Tudakolt a Földik Szakál bácsi. Uborka volt a következő perc tányérján is. Jött Rezeda. Mint minden nap, ma is lemásolta a számtan leckémet. Édesapám nem szólt ugyan, de neheztelve nézett rám, amiért engedem. Uborka, Uborka hátán. Aztán haza akartam kísérni Rezedát, de útközben megint azt mondta, hogy biztosan irítségből vonakodtam odaadni a leckét. Ekkor otthagytam és visszafordultam. És ez még mindig nem minden. Mi jön még? Kérdezte Földik Szakál bácsi, és közben, mintha egy icipicit elmosolyodott volna. Ha megvacsoráztunk, megint Uborkát hoz a perc, nem őszi barackot, mert ha megengedi is édesanyám, hogy fennmaradjak még, az is rossz. Örülök neki, igaz, de Uborka ízű a barack, mert folyamatosan reszketni kell, hogy mindjárt figyelmeztet. Most már aztán igazán lefeküdni, egy-kettő? Ez az egy-kettő? Olyan sértő, olyan Uborka ízű. Elhallgattam. Földik Szakál bácsi pedig így szólt. Ez a nap is olyan lehetett volna, hogy minden percében új és új örömet érez. Magad választottad mindig az Uborkát az őszi barack helyett. Ettől a pillanattól kezdve cseleked mindig az ellenkezőjét annak, amit tenni szoktál. Elgondolkodtam. Az ellenkezőjét? És mitől lesz akkor az őszi barack az enyém? Megsimogatott. Attól, hogy akkor az értelem irányítja az életed. Nem értettem a tanácsát, nem is hittem benne, magamban még mosolyogtam is rajta, és inkább csak kíváncsiságból akartam kipróbálni. Nem kunyeráltam tehát már aznap este sem, hogy tovább fennmaradhassak. És amikor már ágyban voltam, egyszerre csak igen nagy meglepetésért. Ráeszméltem, hogy örülök. Amit az értelemről mondott, azt már elfelejtettem, nem gondoltam tehát a koránfekvés egészséges voltára. Azt hittem, hogy csak annak örülök, hogy nem aláztam meg magam kunyerálással, és nem kellett rettegnem az ágyba parancsoló egy-kettőtől. Elgondolkodtam. Vajon miért? De ahhoz már álmos voltam, hogy kiokoskodjam a magyarázatot. Mint hogy korán aludtam el, reggel magamtól pihenten ébredtem, és rögtön eszembe jutott a tanács. Az ellenkezőjét tenni annak, amit szoktam. Vagyis nem halogatni a fölkelést. Amikor gyopár nagy garral benyitott, moha, felkelni, már a ruha is rajtam volt. Vonakodás nélkül első szóra belebújtam a kabátba is, és útközben elgondolkodtam. Vajon miért érzek megint ugyanolyan örömöt, mint az este, amikor nem berzenkedtem a lefekvés ellen? Az egyik 10 percben hozzám repült egy másik csoport labdája. Láttam, hogy már fut is érte fütyre-füty, mégis messzire elhajítottam. Fütyre-füty rám támadt. Micsoda pimasság ez, moha! Már a számom volt, hogy ezt feleljem. És amikor te a múltkor a mi labdánkat az utcára dobtad ki? De eszembe jutott, az ellenkezőjét tegyem annak, amit szoktam. Nem feleltem hát semmit, hanem magam futottam a labdáért. Visszahoztam és odadobtam neki. Igazad van, pimasság volt, de csak volt. A következő órán nem nagyon figyeltem, mert kénytelen voltam azon törni a fejem, miért örülök ennyire a válaszomnak. Arra jutottam, főképpen azért, mert nem másról beszéltem, hanem arról, amiről valóban szó volt. Nem tereltem az ő hibájára a szót, hanem az értelmes válaszolás követelményei szerint arról beszéltem, amit szóvá tett. Vagyis az értelem irányította a szavam, nem pedig az indulat. Ez szerezne ekkora örömet. Délután ez a sejtés már majdnem bizonyossággá lett bennem. Hogy az ellenkezőjét tegyem a szokottnak, rögtön ebéd után, csak egy rövidke sétát engedélyezve, nekiültem a leckémnek, és hiába kérlelt Lila Cica meg Lila Lali, hogy javítsam meg a hintájukat, még ezt a szívességet is elhalasztottam. Majd később, ha elkészültem a leckémmel. Miután elmentek, újabb örömöt éreztem, amiért nem mozdultam a leckém mellől. És megint megállapítottam, azért tudtam az uborka helyett a barackot levenni a perc tányérjáról, mert az értelem irányított. Hiszen könnyű felérni ésszel, hogy legalább egy órára ott ragadtam volna náluk. Márpedig a tanulás nem csak a hintájuknál, hanem az ezermesterkedő bölcsességemnél és büszkeségemnél is előbbre való. Ekkor azonban már derengeni kezdett bennem az emlékezés. Hiszen Földik Szakál bácsi is mondott valamit az értelemről. Ha az irányítja az életemet, megtapasztalom az örömöt. Az uzsonna előtti kézmusáskor már egészen biztos voltam benne, hogy így van. Hiszen az értelem parancsolja, hogy uzsonna és 10 órai előtt is mossunk kezet. Ilyenkor még fontosabb, mint ebéd előtt, mert puszta kézzel fogjuk a süteményt. Ahhoz már nem is kellett különösebb akaraterő, hogy a játszótéren ne álljak ösztönösen az öcskösöm pártjára, hanem kitudakoljam előbb, hogy mi történt. S minthogy ugribugri sértő szándékkal ezt mondta Lila Lalinak, olyan vagy, mint egy falhoz csapott szilvás gombóc. Megkértem, hogy helyesbítse. Olyan vagy, mint egy illatos, édes, lédús őszi barack. Nagy pici rám mosolygott, én meg képzeletben ismét leemeltem a perc tányérjáról a szóban forgó gyümölcsöt. Odahaza édesanyám első hívására beszaladtam, és örültem, hogy tudom, amit szeretetnek és kíméletnek nevezünk, az értelemnek is parancsa. Képzeletben ismét láttam a tányért, rajta az őszi barackkal. Oda bent aztán egy valóságos tányért kaptam. Samanyú káposztát kellett hoznom. Nem nyúltam bele útközben. Azt mondta az értelem. Piszok kerülhet rá a kezedről. Arról nem is beszélve, hogy a torkoskodás is összepiszkolja a lelkiismeretedet. Újabb őszi barack. Rezedát már nevetve fogadtam. Dehogy írod le, pajtás! Én ugyan nem segítelek többé hozzá, hogy tudatlan maradj. Inkább ülj le! Megmagyarázom, hogyan kell megcsinálni. Még egy őszi barack. Eszembe se jutott, hogy csak még egy fél óráért kuncsorogjak lefekvés előtt. Fürgén is vidáman mosdottam. Őszi barack. Így azzal a tudattal feküdtem le, ráadásul időben, hogy holnap őszi barackok tömegét biztosítom a korai lefekvéssel. Ez a tudat pedig megint őszi barack. Annyira örültem ennek a napnak, hogy egyszerre csak az jutott eszembe. Gyorsan felöltözöm, felszaladok Földik Szakál bácsihoz, és csak annyit mondok neki. Köszönöm. De bármennyire tetszett is a terv, rám parancsolt az értelem. Mosdottál, lefeküdtél. Alvás ideje van. Holnap is megköszönheted. Engedelmeskedtem neki, és örültem, hogy van hozzá erőm. A párnámra hajtottam a fejem, és boldogan motyogtam. Őszi barack, őszi barack. Jó éjszakát, gyerekek!
Író Leszkai András, mesélő Arm Katalin, hangmérnök Trási Zsolt, zenei alap Molnár Sándor.